Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kulturpolitikai podcastje. Ficsor Benedek vagyok. Mai vendégem Szilágyi Ákos, esztéta, József Attila díjas költő és Oroszország kutató. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, a jól ismert közérdekű közlemény, kérjük, amennyiben tehetik, támogassák a Magyar Hangot. Fizessenek elő a lapra, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük. És arra gondoltam, hogy Oroszországgal kezdeném a beszélgetést, mégpedig egy a beszélgetésünk idején egy friss hírrel, ami sokat emlegetjük a háború abszurditását, de ez a mai MTI hír azt hiszem, hogy sok mindenen túltett, ezt csak hogy pontosan idézzem. Anton Alihanov, a kaliningrádi kormányzó úgy fogalmazott, hogy Kant, Immanuel Kant, a königsbergi filozófus a felelős többek közt az ukrajnai háború kirobbanásáért. Mégpedig ezt azzal igazolja, hogy ő ágyazott meg annak az erkölcsi relativizmusnak, amelynek segítségével a nyugat most minden tettét igazolja, még Oroszország az örök etikai értékekhez igazodik, és voltaképpen ez a háború tétje. És ugye hát Immanuel Kant okozott már botrányt az elmúlt években Kaliningrádban, amikor ugye felmerült, hogy a helyi reptéret egy híres emberről nevezik el, és Kant neve is felmerült, akkor tüntetések kezdődtek és megrongálták Kant szobrát. Egyrészt ez az erkölcsi szembeállítás, ami ebben a, hát nem tudom komolyan mennyire vehető nyilatkozatban megfogalmazódott, ezt mennyire látja relevánsnak ebben a helyzetben? Ugye erről Vlagyimir Putyin maga is többször beszélt, és ezt még akár a magyar kormányzati kommunikációban is felmerült, hogy Oroszország, mintha az erkölcsi értékek őrzője lenne, hogy hogyan értelmezi ezt a...
Hát úgy nagyjából sehogy. Ez egy édes hír, amin az ember nem mosolyog vagy nevet, hanem pontosan tudja, hogy semmiféle hírértéke nincsen, ez semmiről nem szól. Az egész Oroszország, ahogy ma kinéz, de tulajdonképpen évtizedek óta, ha akarom, akkor a Szovjetunió nevű államalakulatnak az összeomlása óta, mert ott volt egy 10 valahány év, ami kereste magát. Ugye hát azért nem semmi az, ami 1991-ben történt, és utána megtalálta magát az imitációba. Most ez egy nagyon fontos kategória, mert abszolút nem orosz specialitás, és már a 20. században nagyon, nagyon, nagyon fontos szerepet játszanak azok a rezsimek, általában a totalitáriusnak nevezik őket. Tehát Németországban az a kulturális mixtúra, ami ott náci kultúraként létrejött, de az olasz is egyébként, a Mussolini féle is, ezek kulturális mixtúrák, mindenféle vacakság van benne, olyasmi is, ami egyikben benne van, a másikban, Isten, kitiltják, és szó se lehet róla. Olaszban benne vannak a futuristák a mixtúrában, a épületek, meg a Marinetti, mindenki. De amikor van egy kiállításuk 34-ben Berlinben, akkor őket kultúr, és persze futuristák is ott vannak, kultúrbolsevikoknak nevezik, és ebből egy diplomáciai botrány lesz, mert Németországban akkor még ugyan nincsen meg az Entartete Kunst kiállítás, az elfajzott művészet. Németországban minden avantgárd, minden expresszionista, tehát mindenkit kisöpörnek. Ez egy sztálini verzió, ami tökéletesen más, mint a 20-as évek forradalmi kultúrája, ott egyáltalában nem a polgári kultúrát, hogy tisztítják meg a polgári kultúrától ezt a szocialista valamit, tehát a mixtúrát, amit hozna a sztálinizmus, mint kulturális mixtúra. Gesamtkunstwerk mondja egy, hát ugye a Wagnernek a kifejezésével egy kitűnő német kutató, már a sztálini kultúráról, hanem a forradalmi kultúrát, az avantgárdot, a moderneket csöprik ki, és létrejön egy mixtúra, ami imitáció. Na most az imitáció azért nagyon lényeges kategória. Magyarország, klasszikus imitáció. Mit imitálnak? Rengeteg mindent. Nagy Magyarországot, a Tisza kurzust, a Horthy barokkot, ez, de olyan nincs, hogy a, már a barok is, egy, már úgy értem a neobarok, ahogy a Szegfű Gyula értette az egész Horthy rendszert leíró, hát tulajdonképpen metaforikus kifejezés, a történészek ezt nem szeretik, én nagyon szeretem, mert nagyon stimmel, és nagyon, ő nem egy metaforát használott, komoly fejezetek vannak a három nemzedékben erről, és gyönyörűen stimmel az egész, és ennek a végkifutása. De ez egy imitát, teljesen nyilvánvaló, hogy a 19. 18. század, ráadásul egy soha nem volt Magyarországot imitálnak. Ez egy volt Magyarország, amit például Magyarországon imitálnak. De visszatérek Oroszországhoz, mert az imitáció az nem egy ártatlan kifejezés. Hanem, és ezért meghatározó eleme a gics, ami már összefüggésben van mondjuk ezzel a MTI hírrel, hogy a kaliningrádi kormányzó azt mondta, hogy a gics azzal úgy van összefüggésben, majd erre térjünk vissza, hogy a politikának, ahogy ma kinéz, inkább azt mondom, a hatalomnak, ahogy ma kinéz, a politikája, tehát a hatalom által űzött politika, az az affektusra épül, az használják is ezt, azt hiszem, hogy érzelmi politizálás, uh-huh. vagy, tehát élmény, mondjuk ami ma zajlik Magyarországon, a pedofil botránynak nevezett valami, elment a köztársaság elnök lemondásaig. Pedig miről van szó, hogy teljesen apró, hétköznapi eseményről, ami 5 percenként megtörténik a zárt helyein, minden zárt helyen, mindenütt van visszaélés, a legfantasztikus, egyházba tudjuk, hogy a pedofil. Most ez nem arról szól, mondják, hanem miről szól, hogy érinti meg a magyar lakosság 99%-át. Úgy, ahogyan azt az Orbán Viktor, aki persze azonnal tudja, hogy mit kell csinálni, az első mondata mi is volt, hogy ő legszívesebben ketté hasítaná azt, hogy én is legszívesebben, és gondolom, hogy ön is legszívesebben ketté hasítaná. Na de ilyen jogszabály nincs, hogy ketté kell, hogy hála Isten, hogy nincs, mert ez a mi érzelmi, zsigeri reakciónk, ugye? Tehát tulajdonképpen tőlünk is meg kell védeni a másik embert, az országot, mert abban a pillanatban beindul a lincs. Tehát tulajdonképpen mi, az a tömeg, amely létrejött két pillanat alatt a pedofil történetben, hogy szegény árvákat, kiszolgáltatottakat, és akkor még nem általnak, stb. Hát az potenciálisan egy lincs tömeg. A közösségi oldalakon éjjel-nappal lincs folyik. Mi a lincs? Így rámutatnak valakire, hogy ő volt az, és már meg is indul a tömeg. Nem tisztázzák, nincs bírósági eljárás. Egyébként persze elősegítette azt, hogy semmit nem tudunk, de a lényeg az, hogy érzelmi, affektus. Tehát előhívni egy reakciót, erre aztán a politikai pártok, a hatalompárt, minden politikai párt az hatalmi képződmény, rárepülnek. Az imitációban, ami feltétlen a imitatív kulturális mixtúrák, azok mindenképpen a gics jegyébe állnak Magyarországon. Nem tudom, kinyitom a csapot, abból is gics folyik. Tehát a gics azért nagyon veszélyes, és ezt a 30-as években a náci Németország nem hogy tisztán látta, hanem tisztán, gyönyörűen le is írta. Egy Hermann Broch nevű, hát a 20. század egyik legjelentősebb regényírója, de most ezt zárójelbe teszem, néhány eszét írt a gicsről. És az az alapgondolata, hogy a gics, mivel imitáció, mivel az igaz művészetnek, de nem csak a művészetnek, az igaz mondásnak, az igaz emberi viselkedésnek, kapcsolatoknak mindig csak az imitációja. Mert ki is a nagy imitátor? Ha már az örök értékekről beszélünk, ami mindenképpen vallási kategória, és úgy értette ő is, csak hogy Oroszországban a pravoszlávia is imitáció. Ma. Pláne úgy, ahogyan kinéz, hogy a háború zászlait lengeti. De mellékes. Tehát az a nagy imitátor, a szímia dei, Isten majma, az bizony a sátán. Az a gonosz. És a Broch eszében az van, az az alapgondolat, hogy a gics, az imitáció, ugye, az a gonosszal van eljegyezve. Nem azt jelenti, hogy mindig gonoszságot eredményez, de mindig ott van benne a gonosz, a ugrásra készen. A gonosz az alakoskodó. Hát egyébként a vallási nyelven ugye a sátán azt jelenti, héberből lefordítva, hogy az ellenség, az ős ellenség. Ugyanakkor a vallási kategóriában, vallás értelemben ő nem ellenlábasa a Istennek, mert nincs egy ellenisten, aki ugyanolyan erős, mint Isten, hanem tulajdonképpen egy árnyék, nem lét. Ezzel csap be, mert tökéletesen tudja imitálni, minden tökéletesen imitál. A Voland, a Mester és Margaritában, amikor a varietében fekete mágusként játszik a tömeggel, akkor mindenki bundákat kap meg, ékszereket, meg amit, és a következő pillanatban semmibé válik. Pontosan ez történik minden olyan rendszerben, és ez sajnos mi ránk is érvényes. Mindenki úgy azt gondolja, 10-12 év, autokratikus kormányzás, mindenki másképp nevezi, mindegy, persze, én sem nevezem soha diktatúrának, mert hát tudom, hogy milyen egy diktatúra, és ez nem az. Más kategóriákat kell használni. De abban az értelemben, hogy ez egy imitáció, az egész egy imitáció, kezdettől fogva az affektusra épül, kezdettől fogva magánérdekeket szolgál, és ahogy a végén mindenki ugyanazt a semmit fogja a kezébe tartani, vagy hát ha nem mindenki, majdnem mindenki, az ország mondjuk, a nép azt a semmit, azt a papírgalacsinnál, hernyóvá, nem tudom én, visszaváltozott a gazdagságból, a megemelt nyugdíjakból, a nem tudom micsoda, és a következő pillanatban semmi történt. Akkor persze jön a lázadás, meg a pánik, meg a csőd, meg ezek adekvát reakciók. Oroszországban tökéletesen ugyan ez a helyzet. Azért mond ez a hosszú lé és a bevezetés, mert minden egyes ilyen hírnél, mikor azt mondtam, hogy ez egy édes hír, hogy olyan, mint egy habcsók tulajdonképpen, annyira semmi, na de hát ez nem így hat. Ezek meg vannak csinálva, és mindenütt az érzelmi. Ugye ráadásul ez egy információs háborúnak a része, amiben benne van a Kant németsége, aki hát szóval értelmezhetetlen a 18. században az, hogy német, az egész más jelent, mint ma. De ma azt jelenti, hogy ezek a rohadt németek, ezek ott szállítják a fegyvert, és a Kant is német volt, és a Königsberg az most Kaliningrád, és a háború, a II. Világháborúnak a végeredménye miatt Kaliningrád, és az is benne van, amit állandóan hallani ilyen vitaműsorokba, nevezzük őket idézőjelben vitaműsornak, orosz vitaműsorokba, ilyen megmondó emberektől, orosz megmondó emberektől, hogy Mozsempáv terígy, meg is, ha akarjátok, Európának üzenet. Ha akarjátok, megismételjük. Mármint mit? Azt, hogy a 45-ös játékot, hogy elmegyünk Berlinig, meg ameddig akarjátok, hogyha sokat vacakoltok velünk. Na most ez is imitáció. Tehát bármit emelnék ki a mai orosz információs politikából, nagyon kevés kivétellel, az imitáció. Vagyis gics. Tehát én azért elég sokat foglalkoztam a Pravoszláviával, nem annyira az egyházi, mint a mondjuk a kulturális, teológiai oldalával, mert hát kb. 20 éven keresztül az egyetemen, az esztétika tanszéken, bár ez inkább a művészet történet tanszékre illett volna. Ott azonban a nagyszerű Rúzsa György volt, aki a ikon témával foglalkozott, én meg nem voltam soha művészettörténész, ő meg az volt, de esztétikai, kulturális, antropológiai, teológiai, stb. Szempontból ez egy határterület. Az ikonnal foglalkoztam, és közvetve meg hát elég jól ismerem a Pavel Florenszky neve, valószínűleg a nézőknek keveset fog mondani, aki az ikonról a 20. század elején egy alapvető könyvecskét írt, megjelent magyarul, fordították, én voltam szerkesztője, gondoztam, stb. Egyház atya volt egyébként ez a Florenszky, és az egyháznak a történetét a patriarchátustól a szinodális egyházon keresztül a bolsevikok által helyreállított patriarchátus, szóval elég jól ismerem, de az, ami ma van Oroszországban, mint pravoszláv egyház, az a Pravoszláviának az imitációja. Természetesen hatalmas infrastruktúrával, hatalmas papírréteggel, ebben nem mindenki gondolja ugyanazt. Nem mindenki, úgy értem, a személyes élete, a gondolkodása, a hite, az nem imitáció. De az, amit az egyház csinál, ahogyan a állammal a bizánci fogalom szimfóniát alkot az egyház az állammal, és ez Bizáncban szerintem bizonyos korszakokban igaz. Na de ma nem igaz, ez nem két, most van egy spirituális hatalom, van egy igazi, egy államhatalom, hát ugye nem teokrácia semmiképpen, az utolsó, ha jól tudom, az Iránban van, az utolsó teokrácia, de hát a bizánci az teokrácia volt. A Péteri már nem volt teokrácia, a Nagy Péter az már nem volt teokrácia. Tehát mindenképpen az állam eszközévé válik. És abban a pillanatban az abszolút értékekről, örök értékekről beszélni, az örök értékek nevében támadták meg Ukrajnát. Én nagyon bonyolult, tehát egy szövevénynek látom az ukrajnai orosz háborút. Tehát nem tudok a ukránok álláspontjára, az oroszok álláspontjára, de azt nem, azzal nincs mit kezdeni, hogy megtámadták, és onnantól kezdve jönnek ezek az érzelmi politizálás, jön az imitáció. Az imitáció az is, hogy egy nép vagyunk, hogy mindig is, hogy tele van a 20. századi orosz irodalom, egyébként ma is a megnyilatkozók, rengeteg podcast készült, a kultúra reprezentánsaival, orosz kultúra reprezentánsaival, akik benn maradtak otthon, meghatározó figurák, nem ítélik el a háborút, nem is foglalnak persze mellette állást, és elmondják azt, hogy Ukrajna az egy nagyon problémás dolog volt visszamenőleg, hát egy 100-150 évre. De ez se jó, mert Ukrajna legalább három Ukrajnából áll. Ez a háború persze most egységesítette, összehozta. De egyébként van egy Nyugat-Ukrajna, Kelet-Ukrajna, és az igazi Ukrajna a középső, a Dnyiprovszka Ukrajna, tehát a Nyeper Ukrajna. Az meg soha nem volt igazából sem nemzeti. A ukrán nacionalisták mindig örjöntek, hogy hát miért nem tudtok már igazi ukránok lenni? De ők nem voltak nem ukránok, vagy oroszok, nem voltak oroszok, azok csak a keletiek. De hogy hol ide csatlakoztak, hol ide? Most nincs más választások. Olyan ukránok lesznek, mint mi magyarok lettünk 1848-49 után. Már úgy értem, hogy meg alatta, mert azért az egy nagy kohó volt a 48-49, és összehozta, homogenizálta. Magyarrá tette tulajdonképpen ezt a nagyon sok nemzetiségű akkori Magyarországot. Tehát mondom, ha egy ilyen pici hírt veszünk, egy ilyen jelentéktelen hírt, amire fölkapják a fejüket, az oroszok már megőrültek, és akkor nem őrülnek meg, amikor minden nap a liberális hírében elnökösködő néhai Medvegyev elnök, de tényleg 5 percenként közli, hogy fogják Londont lebombázni, meg atombombát. Meg. Ez nem arról szól, hogy milyen tervei vannak Oroszországnak, hanem arról szól, hogy a következő 2 percben nem mindenki, de nagyon sokan odafigyeljenek, és nem, most nem a hadügyminiszter, a MI6, vagy hogy hívják, a angol titkosszolgálat, meg a hadügyminisztérium most összerászkódik, mert a Medvegyev. Pontosan tudják, hogy ez mit jelent. Ez azt jelenti, hogy az ő állampolgárokat érzelmileg sokkolni akarják. Ez oda-vissza megy természetesen. Most szerintem ebben az oroszok, vagy a magyarok is sokkal, sokkal erősebbek ebben az affektusra épülő politikában, ami mögött érdekek vannak, hát részben magánérdekek, részben mondhatjuk azt, hogy állami, az állam, mint egy önállósult politikai képződmény érdekei vannak, de maga az, amit látunk, az egy színi előadás. Hát már a 70-es, 80-as évektől a kulcs szavak, amikkel ezt a mi modern, posztmodern világunkat leírták, spektákulum társadalma, az a Guido Bora 68-asoknak egy kiváló filozófia, igazi radikális baloldali filozófus volt, és a polgári társadalmat, mint, tehát a nézés. Ülünk a fenekünkön otthon, és nézzük, ami történik, ráadásul azóta globális a néznivaló, tehát minden, ami a világon történik, egyébként ami rossz, ugye, mert csak annak van hírértéke, és ennél fogva úgy érezzük, hogy egy alapvetően elvetemült, gonosz-rossz világba élünk, bár meg kell jegyezzem, hogy pár ezer évvel ezelőtt, amikor még nem volt totális média, nem értesült mindenki mindenről, a római birodalomban nagyon sokan, egyre többen úgy érezték, hogy egy alapvetően gonosz, rossz, elvetemült világban élünk, amihez Istennek nem is lehet köze. Hát ő nem teremthette ezt, ezt egy hülyének kellett teremtenie, egy bárgyú baromnak, a demiurgosznak, a barbérónak, ez a gnosztikusok tanítása. Ugye a kereszténységen belül is nagyon sokáig jelentős szavuk volt, mert a kereszténység is ezt a világot, mint rosszat, nem homogén rosszat, nem feltételezi, a bűnbeesés, ugye, tehát nem a gonosz Isten megteremtette. Hogy alapvetően ez valami eszement baromság, amiben nekünk anyagi test, hogy nekem minden nap reggel ennem kell valamit, fölül beteszem egy lyukba, az ott átmegy valami izén, akkor kijön, mi ez az egész, mi ez az egész. Na de történelmileg mi az az egész, az őrült császáraival, a szektáival, a barbár népeivel, tehát a gnosztikus reakció, ami a 20. században az egzisztencializmusba jön vissza. Ez egy sivár borzadály, ez a Sziszifusz világa, minden nap fölgörgetjük a követ, az legörög, és miért csináljuk egy életen át? Mi ez az egész? Tehát érthetők ezek a reakciók, de most 8 milliárd emberből szerintem, hát mondjuk 6 milliárd, aki képet lát, tehát a spektákulumot, a világot mind spektákulumot látja, az nem nagyon gondolhat mást. Nem kell neki a ukrán-orosz háborúra nézni, mert ilyen háborúból csak ez most mellettünk zajlik, Közel-Kelet. De hát ott látjuk azt, ami zajlik, de hogy mi van, Jemenben mi történik évtizedek óta, Irakban mi történik, hát lassan most már ott is éve, Szíriában, és ez csak a Közel-Kelet, és az Afrikáról, stb. Stb. Tehát, és ez mind képbe kerül, és azt mondja, hogy hát ez ilyen még nem volt, tehát a világ az rossz felé halad, minden véget ér. Én is azt gondolom, hogy a világ rossz felé halad, de pontosan azért, mert ez az imitáció ebbe az irányba viszi. Ja, bocsánat, spektákulum társadalma, a másik kulcsfogalom az Erlebnis Gesellschaft, tehát az élménytársadalom, mindent élményként kérünk. Művészetélmény, politikai élmény, stb. És mond mehetünk tovább. Orbán élmény, Gyurcsány élmény, Novák Katalin élmény, stb. Tehát a figurákat nem politikusként fogjuk fel, inkább esztétikailag fogjuk fel, metaforák lepik el, ezek frémeknek is, nem, ugye, keretek, nincs retorika, nincs, tehát nem meggyőz, mi meggyőztek bennünket arról, hogy a X kollégiumban az igazgató ezt meg ezt tette, vagy, és nem akarom az egész történetet, úgyis tele van vele a média, senkit nem győztek meg semmiről, közölték. Hát holnap közlik azt, hogy X színházban, ahogy volt erre példa egyébként a színházigazgató, a főrendező lehúzott gatyával szaladgált az öltözőkbe, és zaklatta a színésznőket. Senki nem fogja ellenőrizni, hogy tényleg szaladgált, tényleg. Kész, a pasas, annyi, vége, lehúzhatja magát a vécén, tényleg. Tehát ez mindebből fakad. Affektuspolitika, élménytársadalom, spektákulumtársadalom, és ebben vagyunk benne. Tehát amikor egy hírre szembe találjuk magunkat, akkor azt mindig ennyire szét kellene szedni, tudni, és én most éppen csak elkezdtem a szétszedését ennek a vicces hírnek, és semmiképpen nem komolyan venni. Tehát amennyire lehet az imitációt, az imitációval való, nem is küzdelemben, nem lehet küzdeni az imitáció. Megfoghatatlan, mintha fantomokkal küzdenék. És ha küzdök, igazolom, valóságot lehelek bele. Tehát ez egy nagyon nagy trükk. Tehát a média, a független média, mondjuk az állami kontroll alatt nem álló, esetleg befolyásolt, de nem álló média, a befolyás ellen nekem semmi kifogásom, mert mindenféle irányból befolyásolnak mindenkit és minden intézményt, az állandóan átveszi komolyan. Tehát mondjuk, ha ezt a hírt, most mit elkezdtem volna, hogy hát a Kant filozófiájában valójában ott nem, de az nem relativizálás, mert a Kant azt mondta, hogy fölöttem a csillagos ég, és bennem az, egyébként az abszolút etikai, nem tudom, micsoda, az etikai parancs, ugye, hát a, tehát, hogy nem is igaz, hogy ő azt mondja, már igazol, már kezdem fölemelni egy komoly jelentős, holott ez egy imitáció. Igen, ez az ördög incselkedése. De minden nap száz és százerrel és millió ilyen incselkedéssel találjuk szemben magunkat, és egyetlen védekezés van, ugye? Apage Satanas. Tehát tarts távol tőlem az incselkedéseit az ördögnek, átnézek rajtuk, nem veszem komolyan, kinevetem, ahogy a középkorban az ördögöt úgy ijesztették el, hogy a feneküket mutatták neki, azért, mert az ördög, úgy képzelték, az ördögnek farka van, az embernek meg nincs, és ettől az ördög dübegurul és eltakarodik. De igen, hátat kell neki fordítani. Úgyhogy ez tulajdonképpen a válaszom az egy ilyen teljesen általános Magyarországra, Oroszországra, de a művelt nyugatra, Amerikára, messze menően ugyanígy érvényes, ugyanezt csinálják.
Igen. És mondjuk az hogy a Tucker Carlson Putyin interjúját is szerettem volna szóba hozni, ami nagyjából ez lett volna a kérdés, hogy miért van szükség erre a manipulációra, vagy ahogy fogalmazott, erre az imitációra, mármint a közönségnek miért van rá szüksége. És ahogy mondjuk, hogyha szóba hozta a Mester és Margaritát, ugye Voland varázslatát, Fekete Mágiát, ott a közönség egy darabig, amíg ki nem derül, pontosan, hogy mindez élvezi, és hogy szüksége is van rá. De hogy igen, és itt a kérdés...
Mi az, hogy szüksége van rá? Hát hogy szüksége van? Hát mire van szüksége az embereknek? Sok rubelre, bundára, pénzre, javakra, ugye? Tehát nagyon ritka az, hogy azért mennek el a Fekete Mágia szeánszra, most varietébe, karnevára, stb. Hogy magasrendű. Szóval a Zeneakadémia közönségét nem fogja csalódás érni. Hogy kimegy, hazamegy, és akkor kiderül, hogy ó, hát ez nem is egy vackot hallgattam, most hullik le a lepel, és most értem meg, hogy az egy semmi volt, amit... Nem. Tehát az igazi dolgokkal ez a játék nincs, nem létezik. De nem igazi dolgokat, igazi dolgokra vágynak az emberek. Nem azért, mert az emberek hülyék, rosszak, stb. Először is, mert nincsenek meg nekik ezek az igazi dolgok. Tehát a Bulgakov regényében a vicces formában, ugye az, nem tudom, első-második mondat, de egy olyan hangsúlyos mondat, hogy minden meg, jaj, a Voland, hogy minden megoldódott, már szocializmus van, ugye a 30-as évek, hogy minden kérdés megoldódott, kivéve a lakáskérdést. Most, tehát hiány van mindenből, eszeveszett hiány van, sokkal nagyobb, mint a kapitalista országokban. Tehát van egy kiéhezettség, a mai napig van. Most tegyük félre a mohóságot, kapzsiságot, stb. Tehát van egy elementáris, Magyarországon ma 3 millió szegény él. Hát olyan nehéz őket elvakítani például a közmunkával. Tanulja vagyok Észak-Kelet Magyarországon, egy faluban elég 30-40 éve ott vagyok, Szamos mellett, eléggé jól látom, hogy ez hogy működik. Semmi gonoszság nincs benne, nem erről van szó, és megélhetés biztosít nagyon sokaknak. Na de ez, ugyanakkor ez egy függés, egy rabszolgaság, hát világos, ugye? Tehát most igen, de a következő pillanatban le fog hullani, vissza fogják sírni a saját láncaikat, mint annyiszor már a történelemben. A saját elnyomóikat, mint a most is. Amikor a Ceausescu rendszer összeomlott, és a Ceausescu oly gyászos véget ért amiatt, eltelt 3-4 év, és már jöttek a barátaink a Romániából, persze hát jó taxisok Ceausescu-tól, taxisokkal beszélgetve, hogy visszasírják Ceausescu-t, hogy akkor ez nem volt a izé, olcsóbb volt a mizé, drágább volt. Téboly, a Sztálin visszasírása, hát most ezzel épp eleget foglalkoztam, tehát tudom, hogy mit csinált, bár ő is egy bonyolult személyiség, tényleg nagy ember, kafkai értelemben nagy ember. A Kafkának van az a híres mondása, hogy, most kiragadom persze az összefüggéséből, hogy halála után derül ki, hogy valaki nagy ember volt, vagy nem volt nagy ember. Ha többet ártott a kortársainak, mint ők neki, akkor úgynevezett nagy ember volt az illető. Ugye nem olyan nehéz megtalálni ma sem a korszak nagy embereit. Na de visszatérve elvesztettem a fonalat hova is, hogy a kérdés az volt,
hogy ja, miért van szüksége?
Nem, tehát nem jó a kérdés föltevés szerintem úgy, hogy az emberek igényelnek valamit, hanem az emberek azt igénylik, egyrészt természetes igényeik vannak, és arra rá telepednek, tulajdonképpen élősködnek rajta, véleményvel. De akik a gépezetet működtetik, ez egy hatalmas, nevezik kommunikációs gépezetnek, de nem sokkal nagyobb, ma már milliószor nagyobb. Mindannyian szinte a szerzői vagyunk, mert a közösségi oldalakra írunk, mert persze az interneten olvassuk az újságot, néha egy kommentet teszünk oda. Lényegében egy cenzúrázatlan a szónak nem csak jó értelmében, információs, hogy mondjam, óceán. De ezt az információs óceánt, ezt azért hömpölygetik, irányítják. Ha akarom, azt is mondtam, hogy ezen úgy végig söpörnek tájfunok, meg ilyen mindenféle viharok, na de ezek mind mesterségesek. Tehát azt, hogy megvették ezt a Tucker nevű csodát, ugye, mert hát azért a lényeg az, hogy neki a nézettsége, egy bizonyos hallgatói körbe, és be lehetett törni a eléggé zárt, a háború miatt főleg zárt információs univerzumában a nyugatnak. Tehát ez nem csak az oroszok vannak zárva, szerintem kevésbé vannak zárva most a nyugattól. Én nézem néha, mert kíváncsi vagyok, hogy csinálják a közvéleményt. Hát nagyon más, mint a magyar, meg kell mondjam. Abszolút állami kontroll alatt van minden, de legalább 3-4 különböző hang, és hát a professzionalizmus az olyan, hogy az amerikai is néha elbújhat. Már ahogyan csinálják. Tehát ezt az imitációt csinálják. Hát bocsánat, a Goebbelsi propaganda professzionalizmusát, azt nem lehet tagadni, de ezzel semmi jót nem mondtuk, a legrosszabbat mondtuk róla, ugye? Mert hát a végeredménye a emberírtás. Háború, népírtás, kínzókamra, ugye? Nagyon profin kínozták az ember. Hát szóval ez körülbelül ilyeneket mondok, hogyha azt mondom, hogy valaki profi. Profi hentes, ugye? De hát, hogy éppen embereket vágdarabokra, ez már nem annyira. Tehát itt nem lehet a kés pengét dicsérni, amikor egy tömeggyilkosság, vagy egy gyilkosságról van szó. Vagyis nem az embereknek van szükségük erre, hanem a imitátornak, a nagy imitátornak van szüksége arra, hogy az, amit az ő érdeke, azt érzelmi alapon, na most ehhez képest volt egy kis meglepetés, szerintem a Tucker Carlson számára is, az, ami történt. Mert ugye, tehát sokan fölidézték, mikor láttam, egy részét tudtam csak megnézni, hogy 2 órás most, már eleve ez nem stimmel, ez nem korszerű. Ugye, mert ez 1 óra, amit mi csinálunk, ha ebből 1 óra lesz, ez is határeset, hogy valaki megnéz, hát belenéznek, beletekernek, és az már nagyon jó, hogyha. Igen. Mivel kezdődött? Azzal kezdődött, hogy föltett egy újságírói kérdést, hogy miért gondolta azt, hogy Amerika megtámadhatja Oroszországot. Erre ő azt mondja, hogy oké, válaszolok a kérdésre, de előbb hadd kérdezzem meg, hogy itt egy talk show-t csinálunk most, vagy egy komoly beszélgetést. Erre a Tucker fölnyerített, azt hitte, hogy humorizál a Putyin. Hát persze egy talk show-t csinálunk. Hát, De hát nem mutatta azt, hogy egy komolytalan beszélgetést csinálok a világ egyik urával. Tehát ilyen kínosan feszenget, ja értem, akkor komoly beszélgetést. És a komoly beszélgetés után tényleg legalább fél óra, lehet, hogy több volt, egy rendes történelmi előadást tartott a Putyin, a történelem politikának nevezik, historizálásnak nevezik, stb. Ebben az értelemben egyáltalán nem értelmetlen, összefüggéstelen, önkényes egy. Azt kell mondjam, hogy elég szofisztikált előadást tartott, hogy az hogyan hat, mennyire hat, persze Oroszország érdekében, Ukrajnával szemben, de hát ezek ideológiák, hát nacionalista, meg tehát az ukránoknak az ideológiája, nemzetállam építő, a nemzeti identitásukat megteremtő, tele van hamisítása is, mint mindegyik, kivétel nélkül. Hát mi, hogy mindig volt ukrán nemzet? Mindig volt ukrán magyar nemzet, magyar politikai nemzet, magyar polgári nemzet, magyar szuverén nemzetállam. Hát ezek teljesen más kategóriák. Szent István nem szuverén nemzetállamot épített. Hát a birodalom az egy tökéletesen más felépítésű dolog. Tehát nem lehet, én nem azért mondom ezt, mert a ukránok szemére akarom vetni, hogy meg ők különben is egy honvédő pozícióban vannak, és vagy az Oroszország, hogy hát ő meg egy ilyen birodalmi ideológiát képvisel. De az már csak imitáció. Attól félek, hogy az ukránok nemzetállamépítése sem lehet más, mint imitáció, és amögött is kezdettől fogva a legkínosabb oligarchikus klán összefonódások és érdekek vannak. Összes szovjet köztársaságban megnézzük, pláne akik hatalomra jutottak, és tegnap még megyei pártitkárok, meg helyi szovjet elnökök, meg pártitkárok voltak. Hát nekik, kinek nem érdeke? Magyarországon bárkinek, bármelyik kis egységnek, ha megkérdeznék, hogy akar ő önálló állam lenni? Hát akkor persze az egész brancsnak lesz külügye, diplomáciai, szabadon maguknak lophat, csak ő. Hát ez mindegyik államra érvényes. Az ukránra is természetesen. Tehát attól félek, hogy nincs is más lehetőség, mint imitáció. Mi itt azt imitáljuk, hogy szuverenitásvédelmi hivatalunk is lett. Mi a szuverenitás ma Magyarországon? Mi?
Igen, erre egyébként rá is akartam kérdezni, hogy már több mint 10 évvel ezelőtt a Szuverenitás fantomja című könyvében,
hát igen.
Hogy azt, az egy olyan előérzet volt, mert ugye ott már arról beszélt, hogy ezt hogyan, vagy arról írt, hogy hogyan lehet ezt populista politikával.
Hát az én előérzetem az nagyon messzire megy vissza, de nincs már erre idő, hogy ezt ki is fejtsem. Azért én 2008-ban, akkor még volt Népszabadság, annak volt egy Kenta úr rovata, egy kicsit ilyen, ott mindent megengedhettek. Négy vagy öt szerző csinálta, Lengyel László, Gombár Csaba, egy ideig a Hank is, a Csányi Vilmos, stb. Ilyen váltógazdaságban. És 2008. januárjában írtam egy cikket, aminek az volt a címe, hogy az illiberális demokrácia küszöbén. Hol volt szerencsém egy cikk erejéig persze leírni azt, hogy mi jön. Ez 2008. január. Tisztán lehetett látni, hogy mi jön. 2010-ben a Kékek és Zöldek címmel írt Hideg polgárháború, volt az alcím, egy 600 oldalas könyvet, amit már csak ezért sem olvasott el senki. Minden benne van. 2010-ben Oroszországban az egyik legjobb kiadónál jelent meg egy ilyen tanulmány kötet, amiben a Gombács Csaba, a Tölgyesi Péter, négyen-öten voltunk benne, és én írtam az előszót. Mai napig nem tudják, hogy mit írtam, mert oroszul írtam meg. Nem azért annyira jól tudok oroszul, hanem az orosz közönséghez akartam beszélni, és akkor az teljesen más szavak, másképp kezd el gondolkodni az ember. 4-5 oldal. Amiben, ez még a választásra, tehát 2010-ben vagyunk, és ezt mondjuk a januárban írtam. És 2010. januárjában azt írtam, hogy nagyon sajnálom, hogy az oroszok azt hiszik, hogy ők egy ilyen különleges ország, meg különleges nép, amelyiket a Tyutyevet szokták mindig idézni, hogy Rassziu umom nyipányát, Oroszországot ész nem érti. De ez nem azt jelenti, hogy tök hülye ország, hanem azt jelenti, hogy fölötte áll minden evilági mércének, megítélhetőségnek, olyan, mint a természet, tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint Isten. Mindegy, tehát umom nyipányát. Vannak más országok, amiket szintén umom nyipányát nem lehet meg. Itt van magyar. Az, ami nektek, oroszoknak már réges-rég lejárt lemez, ti már rég túl vagytok rajta, az előtt áll most Magyarország. És akkor szépen pár mondatban ezt exponáltam, mert annak az a kötet is... tulajdonképpen erről a bizonyos hidegpolgárháborúról szólt, ami sajnos a mai napig nem ért véget, bár most már ez is egy számomra, vagy az én szemszögemből egy imitáció, tehát nem igazi. Ugye az igazi, az imitációban az igazi, hogy valakinek levágják a lábát, de attól az, tehát a műtét, nem a következmények azok végzetesek, hát a nácizmus következményei mondjuk, ugye, de attól ez nem változtat azon, hogy az imitáció volt, és hogy éppen azért jutott a legrosszabb végkifejlethez az, ami ott ebből kinőtt. Tehát az imitáció az ide vezet. De maga az imitáció attól még semmi, nulla. Tehát azt akarom mondani, hogy utána írtam azt a könyvet, még mindig nagyon szelíd idők, bár én pontosan tudtam, hogy Magyarországon mi jön, nem is nagyon volt kedvem ebben részt venni, hát pocsékolni egy bizonyos életkor után az ember az energiáit nem. Minek? Arról nem beszélek, hogy a mi imitátorunk, a Putyinról is messze elismerem, hogy a legtehetségesebb ebben a műfajban, tehát a hatalom műfajban, a hatalom működtetésében, és az nem politika. Én tulajdonképpen ezzel szerettem volna kezdeni, hogy válasszuk ketté a politikát, meg a hatalmat. Mert mindig úgy beszélünk a hatalomról, hogy elegünk van már a politikából, mindig csak a politika. Valójában azt mondjuk, hogy elegünk van a hatalomból, a hatalmi játszmákból, a hatalom packázásaiból, abból, hogy legyőzhetetlen a hatalom, hogy mindig van valaki, aki ott uralkodik, és visszaél, és ellop, és nem tudom, hadd éljük már mi kis életünk. De ez a hatalomról szól. Minél nagyobb a hatalom, annál kisebb a tere a politizálás. Mi most politizálunk, ez a politika. A beszélgetés, a meggyőzés, ha most lenne egy szituáció, amiben döntést kellene hoznunk, akkor azt megbeszélnénk, és lehet, hogy nem lenne teljes a nézet azonosság, de az a politika. És a másik, az a hatalmi játszmák, ott mindig van erőszak, mögöttünk nincs. Se testőrség, sem mozgósítható, nem tudom én, terrorra állító brigád, se hadsereg, sem. Egy állam a hatalom mögött mindig van. És ez az erőszak fedezete, mert semmi ördöngös nincs önmagában még. Max Weber mondja, hogy az állam az erőszak legitim monopóliuma. De ez csak nagyon későn alakul ki azért a abszolút monarchiákkal. De ott van, most is, nem? Az erőszak legitim monopóliuma. De a politika az nem ezen alapul. Tehát meg kell különböztetni a kettőt. És ha ezt a kettőt megkülönböztetem, akkor azt látom, hogy mindaz, ami ellen nekünk éjjel-nappal kifogásunk van, az nem pusztán a hatalmi rendszer, hanem az, hogy így, tehát hogy tulajdonképpen már csak a magánszféra maradt meg. Majdnem úgy, mint a Kádár korszakban. Mert az egy nagy vívmány volt, hogy a Rákosi korszakban magánszféra valamennyire volt, ugye, de úgy, hogy összehajoltunk, és akkor nem. Emlékszem, hogy a iskolából hazajöttem, 56 volt. 56 előtt, igen, és valami Rákosi, Mákosi, ilyen hülyeség, egy gyerek száj. És apámtól kaptam egy pofon. Tehát, hogy annyira benne volt az emberekben ez, hogy dehogy, mert akkor azt mondják, hogy a családban. Ez tökéletesen hiányzott a Kádár korszakban.
És bocsánat, ez akkor úgy látja, hogy ez a magánszféra megvan, mert nem az erőszakra gondolok, de hogy azért nagyon sok olyan akár interjúalanyom is volt, igen, aki azt mondta, hogy erről, meg arról nem szívesen de beszél, már, mert baja lehet belőle.
De már azért az interjú az már nem magánszféra, az a politikai szféra.
Igen, csak sőt,
igen, na jó, de szembe, hát nem, de nem csodálni való?
Nem, nem.
Amikor ilyen, nem, mikor a, tehát fordítva kellene lennie. Tehát a politikától kellene függenie a hatalomnak. De hogyha nincs hatalom, megosztás. Ha minden egy kézben van, ha szuverenitásról beszélünk, és mindenki pontosan tudja, hogy az első számú személynek a szuverenitásáról, a szuverénnek, tehát Orbán Viktornak a szuverenitásáról van szó, azt kell megvédeni. Az általa működtetett, kontrollált rendszert, szuverenitását kell megvédeni. Tehát az egész az téboly szintű. Na most, hogyha ez így szűkül, vagyis én azt a metaforát használom, hogy Magyarország sivatag, tehát sivár, sivatag. Nem mondtam, soha nem idealizáltam a 90-es éveket, de nem volt sivatag. Élet volt benne. Most alig van élet benne. Tehát a művészet, történet, tanítás megszüntetés, a szakma megszólal, a tudományos akadémia, stb. Számomra nem maga a dolog megbotránkoztató, vagy kétségbejtő, vagy nem tudom, nagyon sok tekintetben nem is értek egyet ezekkel a megnyilatkozások. A mód. És ez nem, hát itt most egy kicsit a oktatási tárca, vagy ami a belügyminisztériumnak a rész. Na jó, mindegy, azon belül van. Az oktatási tárca nem kellő körültek. Ez a modell. Az, hogy a tanárok, akik ezt tanítják, a gimnáziumok, ahol még tegnap lehetett érettségizni, egyik napról a másikra ultimátum szerűen értesülnek arról, hogy nincs többé, hogy már nem érettségi tárgy, hogy nem alternatív tárgyként. Tehát a lebonyolítási mód, hogy nincs semmiféle vita, semmiféle konszenzusra törekvés, hogy de miért nincs, milyen alapon nincs. Itt nem arról az ellenfelet, ezt a liberális ballib, ugye így, mindenki ballib, aki nem, milyen az ballib, jó esetben. Hogy ezt az ellenfelet kikészítjük, megtapossuk, elegünk van, nem kapnak ennivalót, semmit nem kapnak. De erről van szó. Hát ezek szakmák. Hát ezek az emberek élni szeretnék a maguk teljes értékű állampolgári, szakmai életét, ami azt jelenti, hogy például egy politikai, mert itt kezdődik a politika, a hatalom politizálhat, az azt jelenti, hogy a társadalmat a fontos ügyek kapcsán bevonja a döntéseibe. Nem diktál, nem rákényszerít, de Magyarországon, hát ugye én ezt, mi van ma, ha jól emlékszem? Rendkívüli állapot. Van olyan filozófus, aki azt mondja, hogy a világ összes politikai rendszere ebbe az irányba halad, a rendkívüli állapotban nincs kormányzás, ott igazgatás van. Tehát kicsit az, amit a Pintér, aki valószínűleg az egyik legjobb szakember ennek a kormánynak, a maga területén. A Pintér tud a legjobban. Nem kormányozni akar. Na jó, de hát a kulturális tárca első emberének, a Csák
Jánosnak,
hát neki nem igazgatnia kellene. Hát ő is igazgat. Ráadásul ilyen menedzseri szempontból, ami egy kicsit úgy elködösíti azt, hogy ez egy diktatúrikus, rendkívüli állapotos, utasításos, parancsoló, hogyan? Most akkor tényleg nincs demokrácia? Ennyi se? Tehát ez egy pici maradvány, és sokáig használtam ezt, hogy maradvány demokrácia, ezt a kifejezést. Nem, nincs. És viszont az egész működése, nem tudom, hogy ez megváltozik-e, vagy miért épp Magyarországon változna meg, élménytársadalom, spektákulum, stb. Affektusos a politika, de ha megváltozna, az emberek tulajdonképpen fölébrednének ebből abból, hogy ülnek a nézőtéren és nézik a nagy imitátornak a produkcióját. Tényleg ez történik. És tényleg alszanak. De ez nem először fordul elő, ez az általam már említett Hermann Brock jut eszembe itt, hogy egy regény trilógiájának a címe az volt, hogy Alvajárók, talán a 20. század egyik legjelentősebb regény műve, és ő azt nézte meg, ahogy az első világháborúba besétálnak. kicsit már benne van a 30-as évek leírta, benne van a második. Most mi sétálunk be a harmadikba egyébként, és nem azért, mert a legrosszabb imitátorok uralma alatt élünk, ugye? Hanem mert mindenütt imitátorok vannak, hát egy Trump nevű imitátor, de számomra Biden is egy imitátor, hát az, hogy liberalizmust imitál valaki, vagy pedig szociáldemokráciát, ezek kifújtak, ez a 20. század, ez minden más. És a művészettörténet tantárgy megszüntetésénél is az érdemi vita, tehát most félreteszem, ami nem érdemi, ami politikai, a lázadás, hogy hát, hogy ti megerőszakoltok minket, és nap, mint nap. És azt mondjuk, nem, ezt már nem fogják meg, ilyet nem csinál. De, mint a Szádmárki a Várkastélyban a Juliettel. Ott is a legszebb mozzanat, amikor a Juliet vagy beszélget valakivel, magába beszél, és akkor, hogy mindenféle tortúráknak vetik. Hát ismeretes, ugye Szádmárki. Hogy na jó, jó, de hát azért ezt nem csinálhatják már meg velem. De boldogan, örömmel megcsinálnak. Tehát mindent megcsinálnak. Ez az egyik része. De a másik része, mi az, hogy művészettörténettárgy? Mi az, hogy magyar irodalom és nyelv? Mikor jöttek létre ezek a tantárgyak? Hogy néznek ki ma ezek a tantárgyak? Tényleg megfelelnek a 21. század? Itt nem a sok idő eltelt és változtak a körül, nem, egy szakadék nyílt meg. Hát én úgy, magamat úgy szoktam jellemezni, mint egy egyiptomit. Úgy értem, olyan távol vagyok a mai világ állapottól, ettől a minden bekábelezve, mindenki fülhallgatóval ők. Ugye ez aztán az alvajárás, mindegy. Hát olyan, de minden más, minden kategória más. Hát hogy lehetne ezekhez a gyerekekhez úgy közelíteni ilyen művészet történeti tárgy? Abszolút szükség van rá. De nem az iskola. Iskolában megszűnik a tantárgy, és akkor olvasom, hogy siránkoznak minden oldalon. Mi lesz a múzeumokkal? Nem lesznek múzeumlátogatók. Mert most azok látogatják a múzeumokat, akik művészet történetből vizsgáztak, meg hallgattak. Nem. Töredék jár. Maga a művészettörténet, mint szakma, mint tudomány, hát az egyik legfantasztikusabb az egyetemen. Esztétika szakon, például művészettörténészek jöttek, áthallgattak, ő az volt az elit. De én most nem az elitről beszélek, hanem arról beszélek, hogy tökéletesen más kategóriák, más attitűdök, minden más. Ebbe kellene ki van találva bármilyen javaslatot a másik oldalon, tehát a társadalom, a politika oldalán. 10-20 új megközelítésnek, új tankönyvnek, új, tehát rá kellene tudni mutatni, csapatoknak kellene alakulnia. Minden online fórum, vagy amelyik úgy gondolja, mindegy. Meg van tiltva neki, hogy minden reggel, nála van az, hogy minden reggel ott áll egy ilyen, nem podcastban, nem tudom, 10 perc, egy művészettörténész, egy művész, egy író, bárki, aki tud beszélni, és van mondani valója, és egy festményt az behoz. Vagy egy képet, egy szobrot, egy épületet. 10 percben, így. Tehát ott a hírek, a kulturális hírek így kezdődnek. Csak egy 100 és 1000 ilyen ötletet, ha elkezdenénk rendesen foglalkozni vele, és kezdeményezni, és írtó meló. Hát meló. És hát persze ezért nem nagyon fizetnek. Ja? Tehát az egész, ahogy ma Magyarország kinéz, régóta mondom, és nagyon keserűen mondom, hát az a temetőbe vezet. Kulturális értelem.
És ugye itt az imitációval szembeállítani, ugye úgy fogalmazott, hogy minden ország vezetője végső soron imitátor.
Hát tehát, hogy, igen, és nem akkor, egyformán persze.
De hogyha mondjuk ha a belső folyamatokat nézzük, akkor az alternatíva is egy regnáló hatalommal szemben szükségszerűen csak egy imitáció lehet. Tehát mondjuk a sokat kárhoztatott ellenzék, hogyha mondjuk potens alternatívát akarna, vagy alternatívaként akarna feltűnni, akkor nekik is egy imitátort kéne találniuk, aki jobb, és
Isten őriz. Nem imitátorváltásra van szüksége Magyarországnak, ahogy a világnak se. Új imitátorokra, akik frissen és szellemesen, és ők az antikrisztusnak az antikrisztusai. Nem erre van szó. Nem, tényleg most ugye elnézést azoktól, akik a vallási kategóriákat, nyelvet, metaforákat nem kedvelik. Noha szerintem minden erre megy vissza. Tehát például az iskolákban tapasztaltam egyébként egyházi irányítású iskolákból jött gyerekek, alapfogalmakkal nem voltak tisztában, teológiai és hitéletben. De nem, ez nem probléma, mert meg kellene tanulni. Nem azért, hogy nem a hitet kell, azt úgy se lehet megtanulni, hanem hogy artikulálni tudjanak egy új szövetségi szöveget, megérteni a fogalmakat, mi az, hogy inkarnáció, mi az, hogy... Szóval, és ez tele van a politikai nyelv, ha metaforikusan használjuk, metaforikusan az ikonográfia. Tele van ezekkel. Tehát ezt is ki kellett volna dolgozni. 30 éve hajtogattam egy olyan tárgyat, persze közművelődés, kultúra most is van, ugye a művészettörténet helyett, de már nincs benne semmi művészettörténet, a vizuális kultúra. Na de ez, mi, hogy néz az ki? Kinek a kezébe vannak ezek a tárgyak? Hát az irodalom is kinek a kezébe? Mondok egy példát, mikor a művészettörténet kiiktatása zajlott, eszembe jutott, 80-as évek, egy hatalmas tankönyvvita volt. Ki van adva? Több kötetben, mi adtuk ki, még a József Attila Körírós Szövetség. Nálunk zajlott részben a vita, a tankönyvvita. Az egyik oldalon ott volt a hatalom, a maga irodalomról van szó, irodalomtörténet. A másik oldalon meg fiatal tudósokból, Veres András, Szegedi Maszák Mihály, Horváth Iván, stb. Egy nagy csapat, és létrehoztak egy alternatív tankönyvet, és az iskolákban tanították, a magyar tanárok imádták. Támadták innen, támadták. Nem ez a kérdés, persze, hogy a hatalom az nem akarta befogadni, hogy Kafka, meg Örkény, meg mit tudom én, ki legyen a tankönyvekben, mert nem beszélve a kommentárokról, a történeti megközelítésről, mindegy. Úgy nem akarta. De vita volt, könyörgő. Éveken át tartott. Személyesen részt vettem a szervezésében, és igen, ott ültek a hatalom képviseletében mindenféle szakemberek vagy politikusok, itt meg ez a társaság. És ez a kádárkorszak, jó, egy lazuló, a 80-as évekről beszélünk, de azért az a rendszer, az a rendszer. Lazuljon ez a rendszer is, mindegy, nem bánom, csak sivatag helyett életet. De hát az imitátor nem tud életet adni. Ő csak sivatagot. Isten őriz, hogy egy... Hát van ellenimitátorunk. Hát ott van a Gyurcsány. Hát klasszikus imitátor. Igazi imitátor. De valóban ő az imitátor imitátora. Most nem tudom, van egy ilyen vita, hogy takarodjon el, és akkor majd minden jó lesz. A fészkes fenét lesz jó. Hát itt az egésznek, ők a rendszerhez tartoznak. A rendszer... Ez a rendszer nem fog eltakarodni. Nem kormányváltás a tét, rendszerváltás. Ők is rendszert váltottak. Kezdettől fogva mondtam, ez itt rendszerváltás. Barátaim, kollégáim 2010-11-ben is. Na jó, de azért még gondolod, hogy még egy ciklus? Hol éltek a holdban? Nem értitek, hogy egy rendszerváltás zajlik? És bizonyos értelemben ez lett a gyümölcse annak, amit ti 20 év alatt, vagy mi, igen, nem csináltunk meg, nem végeztünk el. Most nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy másik beszélgetés tárgya lehet.
Viszont itt most ugye az elmúlt napokat, vagy most már heteket a Novák Katalin lemondása és az a körüli botrány, igen, határozza meg, hogy itt mennyire látja ezt komoly problémának a hatalom irányából nézve, mennyire lehet, ugye a külföldi lapokban a megrecsent, a rogyadozik, a hasonló fogalmakat használnak, hogy ez mennyire releváns, ez, hogy mondjuk rogyadozik a rendszer emiatt az eset miatt?
Hát itt két része van azért ennek a kérdésnek, mert az egyik az, hogy mindenki, ahogyan régen is történt ez, ilyen összeomlások előestéjén értelmiségiek, gondolkodó emberek, nem az utcai csőcserék, bár van olyan fogalom is, hogy magáncsőcserék, tehát mindannyian képesek vagyunk csőcserékszerű gondolatokra, gondolkodásainkra. Alig várták a pillanatot, hogy cári rendszer, 17 február, mindenki imádkozott, hogy vége legyen. Na de hát az rájuk omlik. Hát ez a rendszer, ha összeomlik, ez mi ránk fog omlani. És abban nem lesz köszönet. Tehát fogjai vagyunk. Tehát ezt nem fölismerni, azt képzel, hát egyfolytában azt képzelték, nem tudom hány választás volt, jó barátaim próbáltak meggyőzni arról, hogy igen, de ha mindenki összefog, és akkor a 1 + 1 = 2 + 1 = 3, 4, és ők csak egy, és háromszoros túl. Hol éltek? Nem tudom. Választásos autokrácia ezeknek a rendszereknek. Úgy kalibrálják csak a választási rendszert. Ahogy akarják, egy. Minden erőforrás az ő kezükben van. Nagy, icipici. Azt szeretnék, ha az se lenne, ugye guruló dollárok és egyéb történetek. Az se lenne másoknak, az icipici se. Tehát hogy képzelitek, hogy majd, meg akkor majd kormányra jutunk, nem baj, hogy nem kétharmaddal, minden eddigi törvényt azt lenullázunk, és kinyilvánítjuk, hogy ez törvénytelen volt, és nem tudom. Hogy ez így megy? Hát ha ez így menne, akkor ez egy demokrácia lenne. Hát hogy kell egy nem demokráciát úgy átalakítani demokráciává, vagy megszüntetni a nem demokráciát, hogy ne omoljon ránk a nem demokrácia mindenestül. Gazdasági csőd, államcsőd, utcai zavargások, fosztogatások, és akkor már a kiszámíthatatlanság. De most ez lehet, hogy két napig, tehát ez nincs soha végig gondolva, ellenzéki oldal, nem, mert a pártok engem nem érdekelnek, társadalmi oldal. Társadalom egyáltalán nem gondol, alig gondolkodik. Fél gondolkodni, rest gondolkodni, nézi az előadást. Az óriási többsége. Csak azt hiszi, hogy neki semmi köze nincsen ehhez. Hogy hát a színpadon ott persze szaladgálnak az emberek. Na most az, hogy megrendítette a rendszert, nem. Természetesen nem rendít, nem az a rendszer, amit egy ilyen affektus bomba, lehet, hogy atombomba, de csak az affektus rendít. Tehát a zenekari próba jutott az eszembe, a Fellininek volt egy ilyen kis film etüdje 80-as éve. Film parabola tulajdonképpen, egy mese. Zenekari próba, semmi más nem is, végig zenészek vannak ott, karmester és a zenészek közötti viszony. Tehát modellezi a korabeli nyugati társadalmat, hogy ezek egymást ölik, őrlik, egyébként ahogy nálunk is zajlik. Igen, csak most más szereplők változtak, és közben először csak alig-alig halljuk azt, hogy egy ilyen döndülést, hogy honnan jön, mi ez, senki. A zenészek is így, a karmester mindenki egy kicsit fölkapja a fejét, aztán az öldöklés folytatódik tovább. Megjön egy döndülés, minden a film végére, ez egy órás film, a film végére aztán kiderül, hogy egy hatalmas vasgolyó, ami ezt a fajat bontja és át is lyukasztja aztán a film végén. Tehát ez egy döndülés azon a falon, amit rendszernek nevezünk. Lehet, hogy több, mint egy döndülés, de nem tudjuk, hogy ez egészről nem tudjuk azt, hogy a politikai érdekek, a magán érdekek, a magán érdekek közötti, klánok közötti háborúk, féltékenységek, irítségek, stb. Szóval, mert azért 12 év alatt ugye létrejön valami, amiben hát emberek vannak benne, és hát már a Sztálin elvtárs megmondta, hogy van ember, van probléma. Nincs ember, nincs probléma. De hát ugye ez nem az a rendszer, amelyik úgy oldja meg az ember problémát, hogy elvágja az emberek nyakát. Élnek. Esetleg, hogy is mondják, ez takarékra vannak helyezve, mint a Simicska mondjuk. Tehát ki lehet egyezni, nyugi, te most nem fogsz mostantól beszélni, és akkor mi meg engedjük, hogy nem tudom, mit csinálj. De elszabadult valami, de nem tudjuk, hogy mi. Vagyis erre az affektus döndülésre, erre a bombára, ami felrobbant, engem maga az, hogy miért robbant fel, nem érdekel, mert ezerszer fontosabb ügyekben semmi nem robbant fel, de azok olyan ügyek, amiket észre kell fölfogni, nem pedig, hogy széthasítom a izét, hogyha látom, ugye? Tehát ez affektus. Erre ráröpült, nem tudom mi, a magyar Péter.
Igen.
Az, amit ő hirtelen egyik pillanatra a másikra elkezd mondani, mert erre repült rá, ugye? Mert hogyha az affektus bomba robbanása előtt tálal ki, idézőjelben, akkor hát igen, van annak füstje, lángja, mindene van, töredéke annak, ami most, igaz? Tehát erre rá, de miért? Mi van mögött? Belső harcok, és, ami szintén a rendszernek a recsenését jelentené, vagy külső erők. Ugye nem akarok itt az összeesküvési elméletek, de hát nagyon sok külső ellensége van ennek a rendszernek, miután maga, hogy nem, abból él az affektus politika lényege, hogy legyen ellenséget. Méghozzá jó, utálatos, gyűlölhető ellenséget. Sajnos visszafelé is megcsinálják ezeket a... Szóval, mert ezt tanulják ösztönösen. Szerintem a fideszes agytrözt most tólig, abban nagyon sok mindenki benne van, ők ezt tankönyvszerűen, tehát ők profi módon csinálják, elég régóta, és elég, hát jó, egy nemzedéknyi különbség általában van, nem teljes, de most már a saját nemzedékük, sőt fiatalabbak vannak a másik oldalon, vagy erkölcsi skrupulusaik vannak, hogy ilyen módon használják, akkor nincsenek is sehol. Uh-huh. Nem lehet, hát a labdába rúgni. Csak akkor lehetne, ha lenne mögöttük egy felnőtt, komoly, racionálisan is gondolkodó társadalom, vagy egy társadalomnak a többsége. De hát, ha csak a betelefonálós műsorokat akármelyik oldalról meghallgatod, jó, hogy ez nem reprezentatív minta, mert általában nyugdíjasok, éppen két fuvar között a taxisok, mindegy. De megállás nélkül őrjöngő, hisztérikus, hogy is mondjam, ilyen kirohanások. Tehát ez az affektus politika, amit nem az észre hat, hanem a zsigerekre, az elhasítanám, akkor az ezt eredményezi. Hogy egyrészt passzivitást, nézői passzivitást, másrészt pedig, hogy meg se érintenek azok a dolgok, amik tényleg a te elevenedbe fognak vágni. Úgy értem, hogy az anyagi léte, az egzisztenciádba, stb. Mintha nem lenne köze a kettőnek egymáshoz. Akkor ott a színpadon zajlik, én meg a multinál, vagy a kisvállalkozónál dolgozom, vagy nem tudom, és kettőnek nincs találkozása. De abszolút van. Úgyhogy számomra a tanulság az, hogy e pillanatban elkezdődött valami. Szóval egy döndülés az hallatszott, lehet, hogy ebből lesz még néhány döndülés, hogy ez a bizonyos faltörő kos, ez a vasgolyó, ez átszakítja a falat, ezt én nem hiszem, és ahhoz már túl öreg vagyok, hogy reméljem, vágyjam, élek-halok, hogy összeomolja. Arra élek-halok, hogy megéljek egy másik Magyarországot, ami nagyon magyar, és nagyon a kultúrára figyel, és a társadalom nem megosztott, és az elesettekre figyel, és 10 000 dolgot tudnék mondani, amit a 80-as években még úgy többé-kevésbé mindannyian akartunk, tehát ezt szeretném megélni, de nem tudom, hogy lehet oda eljutni igazi, mindenkit érintő katasztrófa összeomlás nélkül.
Hát rengeteg kérdésem lenne még, viszont ugye említette a putyini 2 órát, hogy nehogy azt elérjük ezt a műsoridőt, úgyhogy azért gondoltam, hogy akkor legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és hát legyen örömmel. Úgy, ahogy mondta, és próbáljuk meg túlélni, anélkül, hogy a nyakunkba omlana. Önöknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és ahogy az elején is elhangzott, kérem, amennyiben tehetik, támogassák a Magyar Hangot, kövessenek bennünket a Facebookon, és iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Nagyon szépen köszönjük, és továbbiakban is készítjük a kultúrtájat. Minden jót kívánok!